van, szeretett ünneplő testvéreim! Készülőben a mai evangélium főszereplői, a napkeleti bölcsek önkéntelenül eszembe juttatták Jézus két példabeszédét, mely példabeszédeket Szent Máté örökített meg evangéliumában. Az első példabeszéd a földbeásott kincsről szól, és az van röviden a történetben, hogy valaki megtalálja ezt a kincset, egész életében erre a kincsre vágyott, és ezért fogja magát, eladja mindenét, és megvásárolja a szántóföldet mindenestől, hogy az ott elrejtett kincs az övé lehessen. A második példabeszéd nyomban az első után következik Szent Máténál, és ebben egy kincset kereső ember, gyöngyöt, igaz gyöngyöt kereső emberről van szó, aki amiután szintén megtalálta a maga értéke szerinti igen-igen drága gyöngyöt, eladta mindenét, és megvásárolja azt a gyöngyöt. Mind a két történetben, kedves testvéreim, egészen világos, Jézus azt akarta elmondani hallgatóságának, hogy ezek az emberek úgy a szántóföldbe rejtett kincset megtaláló, mint az igaz gyöngyre bukkanó ember, ezek az emberek meghozták a maximális áldozatot, eladtak mindent, mindent egy lapra tettek föl, mert megtalálták életük értelmét, célját, megtalálták életük kincsét, azt, amiért úgy gondolták, hogy érdemes élni. Most nem tartom túlzásnak az összehasonlítást, mert úgy érzékelem, hogy a napkeleti bölcsek is úgy állnak előttünk az evangélium lapjain, mint akik valamire föltették az életüket. Ők is kincset találtak, igen-igen értékes kincset, életüknek a kincsét. És ez nem volt más, ezért bármilyen áldozatra is készek voltak, nem volt más, mint megtalálni a zsidók újszülött királyát, ekkor ők még csak ennyit tudnak róla, megajándékozni, és előtte leborulva hódolni, imádni őt. Ünneplő testvéreim, minden egyes embernek értékrendje, érték tudata, érték ítélete van. Ez az értékrend, érték tudat, érték ítélet igen-igen széles skálán mozog, de úgy nagyjából belefér négy képbe. És nyilvánvaló, hogy ez az értékrend, érték ítélet, érték tudat nagyban függ a neveltetéstől, a szellemi képességtől, az erkölcsi tartástól, de legfőképpen a hitbeli érettségtől és a komolyságtól. Azért függ nagyban ezektől, mert hát erre szoktuk rátenni az életünket. Ahogy mondtam, az nagyjából belefér négy kategóriába. Lehet, ha nagyon akarjuk piszkálni, akkor talán többet kellene, de én úgy gondoltam, négybe belefér. Van olyan ember, olyan értékrendre építő ember, és az értékrend szót első három esetben idézőjelbe használom, hogy megkülönböztessem az igazi értéktől. Tehát van olyan, aki anyagi jólétre, egészségre, egyfajta biztonságra épít. Azt mondja az ilyen ember, ha megvan mindenem, akkor boldog és elégedett vagyok. Értékes vagyok, hisz megvan mindenem. Sőt, oda is elfajulhat ez, hogy azt mondja valaki, hogy annyit érek, amennyim van. Kedves testvérek, valójában ez volt az evangéliumban szereplő esztelen gazdának is az értékítélete. Tele vannak a csőreim, lebontom, újabbakat, nagyobbakat építem, és azt mondom, ember, élvezd az életed, van, sok évig eltart. És ezt az embertípust Jézus balgának minősítette. Aztán vannak a második kategóriában olyanok, akik az emberi kapcsolataikra, a tiszteletre, a megbecsülésre építenek. Ezeket a kapcsolatokat, mint valami mankót használják az előrehaladásban. És annyira jó ez a mankó, amennyiben előre segít önös céljaim megvalósításában. Ha ebben nem segít, akkor elvököm a mankót, nem jó mankó, más mankót keresek, más ismeretséget kötök, mással akarok barátkozni, aki engem többre visz, többre segít. Persze nem a jóban, hanem a jólétben vagy a jobb létben. Kedves testvérek, ez valójában azoknak az értékelése, vagy értékítélete, vagy értékrendje, akik az evangéliumban az ítélet napján arra fognak hivatkozni, hogy hát nem a mi utcánkban tanítottál Jézus, hát nem együtt ettünk és ittunk, hát volt nekem egy püspök barátom, sose felejtem el, hogy volt Kolozsvárt egy hívünk a Szent Péter plébániának, aki katonapajtással volt Bálint érsek úrnak, mindig megmutatta a karácsonyi köszöntőt, de a templomban soha nem láttam. Most ő arra fog hivatkozni, hogy a püspöknek katonabarátja voltam. Igen, ez is egy hamis értékrend. Ezekre nem lehet hivatkozni. Ez nem fog engem minősíteni, más emberré tenni. Aztán harmadszor olyanok is vannak, kedves testvérek, akik a tehetségükre, képességeikre alapoznak. Ezeknél szokott megszületni az önelégült értéktudat. Sikeres vagyok, munkaképes vagyok, alkotó ember vagyok, tehát értékes vagyok. Valójában ez volt a templomban hangosan imádkozó farizeusnak az értékrendje. Nem vagyok olyan, mint a többiek, na meg aztán végképp nem olyan, mint ez a vámos. És ünneplő testvéreim, végül önértékelésünket, értékrendünket alapozhatjuk Istenre. Értékes ember vagyok, mert tudom, hogy szeret engem az Isten. Értékes ember vagyok, mert meghívott engem az Isten a vele való életközösségre. Értékes ember vagyok, mert értem, emberélet Jézus Krisztus. Azt a testet vette magára alázatból, amelyet én kaptam ajándékba teremtő Istenemtől. És annyira értékes vagyok, hogy a szerető Isten meghívott, hogy egy életet tegyek fel az ő keresésére. Meghívott, hogy győzzek le minden akadályt, ami akadályoz ebben az előre haladásban, ebben a feléje közeledésben. Meghívott, hogy győzzem le az önértékelés korábban bemutatott három zsákutcáját, és alapozzak rá, akire valóban érdemes alapozni. Ismét úgy gondolom, kedves testvérek, hogy ebben az igyekezetben mindannyiunknak példaképek lehetnek a napkeleti bölcsek. Tökéletes önértékeléssel és értékrenddel, értéktudattal rendelkeztek. Ők legyőzték az anyagi jólétnek a csábításait. Tisztában voltak azzal, az anyagiak csak annyiban jók, amennyiben eszközként föl lehet használni őket a jóra. És ha belegondolunk Mezopotámiából, mert ide teszik indulásuknak a helyét a szakemberek legtöbbike, elegészen Jeruzsálemig 12 000 kilométerről van szó. Hát az nem került kicsi anyagi áldozatba. És ők tudták, hogy ezért érdemes anyagiakat áldozni, elindulni a csillag után. Tehát legyőzték az anyagi jólétnek a csábítását, arra használták pénzüket, amire érdemes volt befektetni. Legyőzték az emberi kapcsolatok akadályát, a család akadályát. El tudom képzelni, amikor előálltak, hogy hát most pedig csomagolunk és indulunk az Amuru országban, mert akkor Izraelt így hívták, azaz Izraelbe. Hát ott mindenki kétségbe esett. Oda akartok menni? Hát mit kellett ott keresni? Akár csak ma valaki Izraelbe indul, mindenki le akarja beszélni, hogy jaj, ott aztán nincsen biztonság. A világ legbiztonságosabb állama ma Izrael. Ezt vegyél tudomásul. A világ legbiztonságosabb állama ma. Olyan közbiztonság sehol sincs, mint Izraelben. És akkor is így volt. Mindenki le akarta őket beszélni. Valószínű szembesültek a tudós társaknak a közönyével, lekezelő mosolyával, elindultok egy csillag után, a bizonytalanba, az ismeretlenbe. És ezt mindezt le tudták győzni, és elindultak. Útjuk során is rengeteg akadállyal találkozhattak, de nem tudta őket megállítani semmi. Sem az út hossza, sem az út naprakész nehézsége, sem a jeruzsálemiek tudatlansága, sem Heródesnek csalapinta gőgie, sem a papok tudós közönye. Képzeljék el, hogy előveszik a Szentírást, felolvassák nekik, hogy igen, hát benne van a Szentírásban, hogy innen Jeruzsálemtől valami 9 kilométerre, itt Betlehemben kell megszületnie a messiásnak. Jönnek ezek az emberek, elmondják, hogy láttuk a csillagot, megszületett. És a papok nem mozdulnak. Menjetek nyugodtan, keressétek meg, mondja Heródes, ha megtaláljátok, szóljatok. Csöpög a közöny belőle, mindenki részéről. És nagyon jól tudjuk, hogy amikor a közönnyel találkozunk, akármennyire lelkes emberek vagyunk, az olyan csúnya visszahúzó erő. És ők nem adták föl. De sem a papoknak a tudós közönye, semmi nem tudta megállítani őket. Mentek céljuk felé. Amikor megérkeztek, ott sem tudta őket kiábrándítani a szegénység, az egyszerűség, a szerénység, semmi, hanem kibontották zsákjaikat, átadták ajándékaikat, és leborulva hódoltak előtte. Akik hallgatták a csütörtöki adást, akkor hosszan elemeztem, hogy mit jelentett akkor és ott a leborulás. A keleti ember, ha leborult, akkor az Isten volt számára, aki előtt leborult. Ők látták a csillagot, tisztában voltak a megjelenés okával, és ez elég volt. Elindultak, és célba értek. Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy mindenképpen példaképeink ők. Igen-igen súlyos példát mutatnak föl nekünk. És erre a példára nekünk, mai keresztényeknek igen-igen nagy szükségünk van. Azért van szükségünk, mert nagyon különös dolgokat látunk magunk körül. Látjuk gyerekek, fiatalok tömegét, akiket éppen az áldott szüleik beszélnek le szóval és életvitelükkel arról, hogy keressék a csillagot, hogy a csillag legyen életük értelme és célja. Látunk gyerekeket és fiatalokat magunk körül, akiknek a lelkéből, a szívéből kitépték a hit apró kis hajtásait, csiráit. Letörték az éppen rügybefogott ágat, amelyet a hitoktatók kinkeservesen tudtak életre keltetni a közönynek a sivatagából. Kiemelték a pásztor hangjára figyelő, hallgató nyájból, éppen a szülők, és átterelték a közöny csordájába, a lelki halálba rohanó kondába, utalok a bekaporiszi csodára. Nem lettek gyermekeik társai a hit vándorútján, társ nélkül pedig nehéz. Nem mutatták meg a hit oázisait, a hitnek a szépségét, a hitnek a varázsát, mindent legyőző erejét. Nem beszéltek gyermekeiknek soha a déli báb megtévesztő voltáról. Ezek helyett beleegyezésüket adták, megengedték, hogy a szórakoztató iparnak a rabjai, ösztönéletük rabszolgái, azonos szintű kortársaiknak a neveltjei és a konzumlétnek az áldozatai legyenek. És ez tragédia. Megtettek mindent, hogy a napi élvezetek csillogása mögött ne vegyék észre a szerény csillagot, mely Betlehem fele Jézus Krisztus az Isten fele mutat. Isten a tiszta élet, az értelmes élet fele hívogat. Megtettek mindent, hogy az ige hangja alatta maradjon az őserdőből importált, már a zenévé kikiáltott, nem tudom miért, szagyvaléknak. Kedves testvérek, úgy gondolom eljött az ideje, hogy ezzel az emberi nemzeti katasztrófába tartó gondolkodásmóddal, hamis, beteg, őrült értékrenddel szemben felmutassuk a napkeleti bölcsek értékrendjét. Ha nem veszük észre, hogy eljött az óra erre, akkor vakok vagyunk. Egy nemzeti tragédia elő estéjén állunk. Vegyük észre, és példaképek kellenek. Olyan példaképek, akik nem untak bele az első nehézségkor, nem álltak le, végigcsinálták 12 000 kilométert, mert látták a csillagot. Mert a csillag valakire mutatott, és azzal a valakivel nekik találkozni kellett. Mert ez a valaki értelmet adott az életüknek, és ez a valaki tud értelmet adni a ma emberre életének is. És ha ezt nem kapják meg tőlünk a felnövekvő generáció, akkor mi felnőttek nemzetgyilkosok leszünk, lélekgyilkosok leszünk, hitgyilkosok leszünk. Soha senki nem fogja lemosni rólunk a gyilkos jelzőt. Meggyilkoltuk saját felnövekvő fiatalságunkat. Amikor Elvira anyához valaki elvitte a gyermekét, mert már a drogoktól nem tudtak mit kezdeni vele, és egy marék pénzt, hogy mentse meg a fiát, akkor Elvira anya visszaadta a pénzt, visszadobta a pénzt, és azt mondta, ha meg akarja menteni a gyermekét, akkor térjen meg. Igen, testvérem, meg akarod menteni az unokádat, a gyermekedet, téli meg, nincs más út. Csak megtélt emberek tudják megmenteni övéiket, népüket. Ha ezt nem tesszük meg, csak odázzuk és súlyosbítjuk a problémát. Napkeleti bölcsek, ezt szentként tiszteljük. Ha kérjük őket, akik képesek voltak arra a tömény áldozatra, imádkozzák ki számunkra az öntudatra ébredésnek az ajándékát. Vegyük észre, hogy az utolsó percekben járunk, amikor még tehetünk valamit. És aki segíteni akar népén, aki segíteni akar fajtáján, egyként segíthet, ha megtért emberként, Isten kezét fogó emberként járja az élet útját. Hát ebben segítsen mindannyiunkat a mindenható Isten. Adja meg, hogy benőjön a fejünk lágya, és vegyük észre, hogy rajtunk múlik sok minden. És ha mi nem tesszük a dolgunkat, akkor elvégzi valaki más, de annak nem lesz jó vége. És rajtunk fog maradni a jelző, amit korábban mondtam, és nem szívesen ismételném meg. Mert én hiszek a népemben, hiszem, hogy egyszer részhez térünk, hiszem, hogy egyszer belekapaszkodunk az Istenbe. Hiszem, hogy egyszer nem lesz fontosabb semmi számunkra, mint a csillag, amely elvezet Jézushoz. Amen.